Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel és Isten felé való hálaadással köszöntjük a testvéreket itt a templomunkban, és egyúttal mindazokat, akik a világhálón keresztül kapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe. Az elkövetkezendő héten, kedden, csütörtökön és szombaton fogok jelentkezni a világhálón keresztül a már több mint egy éve megszokott alkalmak megtartásával. Megköszönjük a kedves testvérek adományait, és egyúttal buzdítunk is mindenkit a további adakozásra. Ahogyan arról múlt héten már szóltam a testvéreknek, presbitériumunk úgy döntött, hogy ezzel a mai úrnappal megnyitjuk újra templomunkat, hogy nyilvánosan összejöhessünk úrnapi Isten tiszteletre. Azonban azt kérjük a kedves testvérektől, mivel a járvány nem múlt még el körülöttünk, hogy a meghirdetett rend szerint gyülekezzünk egybe, ezt a rendet tegyük a magunkévá, azért, hogy védjük ezzel önmagunkat is, és mindazokat a testvéreket, akik ide eljönnek. Tehát a főbejáraton tudunk bejönni, ott van kézfertőtlenítő, azt kérjük a testvérektől, hogy viseljünk az Isten tisztelet egész alatt szájmaszkot. Azt kérem most nyomatékkal a testvérektől, hogy egyelőre ne énekeljünk, a maszk alatt se énekeljünk, majd reméljük, hogy ezen túl tudunk lépni egy idő után, de egyelőre most ne énekeljünk, fogunk énekelni, majd engem meg a kis családomat fogják hallgatni a testvérek, hogy azért az ének szó ne maradjon el, de másoktól azt kérjük, hogy ne énekeljünk. Azt is kérem, hogy majd az ülésrendet amennyire lehet vegyük figyelembe és tartsuk, hogy a védőtávolságokat meg tudjuk őrizni magunk között. A gyermekek számára egyelőre nem tartunk gyermekisten tiszteletet most párhuzamosan ezzel az Isten tisztelettel, de addig, amíg ők nem tudnak idejönni, mindig lesz az interneten keresztül nekik gyermek Isten tisztelet elérhető, tehát minden úrnapon. A hétközi alkalmainkról is úgy döntött a presbitérium, hogy egyelőre interneten keresztül fogjuk adni ezeket az ige magyarázatokat, tehát gyülekezetünk YouTube csatornáját kövessék figyelemmel a testvérek. Talán ami fontos, még az adományokat említettem az imént, hogy a fenntartói járulékot egyelőre tegyük borítékba, írjuk rá a nevünket, írjuk rá a címünket, bekönyveljük, és a következő vasárnap vigyük magunkkal a borítékot, ott lesz benne az átvételi elismervény. Az adományokat be lehet tenni a persejekbe is, a borítékot meg itt jobb oldalt a presbiteri asztalnál fogják találni a kedves testvérek. Azt is el kellett döntenünk az idő rövidsége miatt, hogy mi legyen a megszokott nyári programjainkkal, és szomorú szívvel ugyan, de végül azt a döntést hoztuk, hogy erre a nyárra a sok ismeretlen tényező miatt nem szervezünk sem gyermektábort, sem pedig a gyülekezeti csendes hetet. Kérjük ebbe a testvéreknek a megértését, felelősséggel tartozunk egymásnak, egymásért. Reméljük, hogy elmúlnak ezek az idők, és aztán a következő esztendőben, következő nyáron pótolhatjuk mindazt, ami elmaradt. Végül hadd köszöntsük szeretettel az édes anyákat ezen a mostani vasárnapon. Úrunk, erősítse azokat, akik az ő félelmében nevelik gyermeküket és gyermekeiket. Egyben bíztatunk is minden fiatalt arra, hogy házasodjanak meg, és mint fiatal házasok örömmel és felelősséggel vállaljanak maguknak családot, gyermekeket. A szokásos köszöntőnk, amit a gyermekek szoktak ilyenkor itt a gyülekezetünkben, a szülőknek átadni. Most sajátos formában fog megvalósulni. A gyermekek készítettek felvételt, és ez össze lett vágva, úgyhogy amikor hazaérünk 11 órától a YouTube csatornáján a gyülekezetnek, megnézhetjük a gyülekezetünk gyermekei egy részének a köszöntését. Mindenki megteheti ezt, ott meg fogjuk találni anyák napi köszöntő címen, és így fogadják most a kedves édesanyák, nagymamák, meg leendő édesanyák is a gyermekek köszöntését. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek őriző pásztora, betegeinknek gyámolítója, gyógyítója, és adja nekünk, hogy örömmel tudjuk megélni életünket ebben az időben az ő dicsőségére. Kedves testvéreim, a 33. Zsoltárt fogjuk most énekelni, abból is az első 3 verset. Akik a Biblia olvasó kalauzt már lapozgatták ma reggel, azok tudják, hogy ez lesz a heti Zsoltárunk, és Isten kegyelméből ezt a Zsoltárt fogom most magyarázni is majd a testvéreknek. A 33. Zsoltárunk első 3 versét hallgassák a testvérek. Nosza, Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak!
Nosza, Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őt eddig dicsérjék, kik örülnek igazságnak. Áldjátok az írtan, hangos citerákban, az Úr áldassék, langban, hegedőben, balmi zengésben magasztaltassék. Énekeljetek neki vígan, gyönyörű szép új éneket, szép hangi csáló szerszámokban, mondjatok ékes verseket. Igaz ő mondása, álhatatos dolga, amit az Úr szól, megáll igazságban, minden dolgaiban cselekszik jól. Ő szereti az igazságot, az ítélet nála kedves, dolgában tart irgalmasságot, melyel minden világ teljes. Az Úrnak igéje egeket teremte, melyeket ott fenn szájának lelkével, nagy szép seregekkel szerzeikesen.
Hitvallásunk tanítását olvasom most, a Heidelbergi K.T. 18. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, amelyek az apostoli hitvallás tételeinek magyarázatát adják nekünk, nevezetesen azoknak a tételeknek a magyarázatát, amit az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk. Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe? hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsené velünk Krisztus minde világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszontzálogú lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Megvalljuk előtted bűnbánattal, mennyei édesatyánk, hogy annyira bele tudunk veszni a földi világ, a látható világ dolgaiba, hogy teljesen elfelejtkezünk te rólad, az odafelvalóról és az odafelvalókról. Köszönjük neked azonban, hogy adsz nekünk alkalmakat, így különös képpen is a hétnek eme napját, hogy mi odafordítsuk tekintetünket és szívünket te hozzád, az örökké valóhoz, hogy azzal foglalkozzunk, ami múlhatatlan és örök, mindazok helyett, amelyek múlandók. Hálaadással köszönjük meg te neked azt, hogy ma ebben a házban is ezért lehetünk együtt, és így várhatjuk azt, hogy felfedd előttünk a te örökké való szentségednek azon titkait, amelyek ránk tartoznak, amelyek bennünket köteleznek, amelyek által téged egyre jobban megismerhetünk. Köszönjük te neked azt, hogy újra itt lehetünk, hogy újra előtted állhatunk ebben a házban. Hálaadással magasztalunk téged ezért a kegyelemért, amelyet megmutattál, ahogyan bizonyságát adtad a te jóságodnak abban, hogy gyógyszert, orvosságot szereztél emberek által, hogy mégis jöhessünk és együtt lehessünk ebben a közösségben is. Kérünk téged mindazokért, akik betegek közülünk, hogy légy az ő megépítőjük és gyógyítójuk. Kérünk téged azokért, akik bátortalanok, akik félnek, hogy vedd el a szívükből a félelmet, hiszen te nem a félelemnek lelkét adtad nekünk. Adjad nekünk, Urunk, a szeretet lelkületét, hogy tudjunk téged mindennél és mindenkinél jobban szeretni, és tudjuk szeretni fele barátainkat is jobban magunknál. Segíts, hogy így hadd becsüljük meg kegyelmednek ezt a mostani idejét, nem tudván meddig tart ez, Indítsd a mi szívünket hálára, előtted való alázatra, neked való engedelmességre, hogy bármit teszünk, az hadd legyen a te dicsőségedre. Így szentelj meg bennünket most is, ebben az órában, hogy lehessünk szent népeddé, kiváltságos gyülekezeteddé. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Ahogyan az imént mondtam is, a 33. Zsoltár, e hetünk Zsoltára, református bibliaolvasó kalauzunk rendje szerint, hallgassuk meg, hogyan szól a 33. Zsoltárban Isten igéje. Vígadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Kedves testvérek, ez a mai úrnap nem csak az édesanyák miatt fontos, hanem azok életében, akik itt vagyunk, azért is, mert november 15-e óta először jöhettünk össze, hogy nyilvános istentiszteletet tartsunk. Mindkét esemény önmagában is, de egymástól függetlenül is okot ad nekünk arra, hogy megszívleljük mindazt, amit ebben a Zsoltárban olvasunk, különösképpen is ennek a Zsoltárnak a kezdetén, ahogyan hallották a testvérek, vígadjatok az Úrban, ti igazak, az igaz emberhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki, énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Ez a Zsoltár, a 33. Zsoltár azon Zsoltárok közül való, amelyeknek nincs úgynevezett felirata. Ez azt jelenti, hogy nehéz eldöntenünk erről a Zsoltárról, hogy mikor írták, de azt is nehéz eldöntenünk, hogy pontosan mikor énekelték. A Zsoltár szövegéből, a Zsoltár szerkezetéből lehet azonban erre következtetnünk. Szimpatikusnak és logikusnak tűnt számomra az a felosztás, hogy ezt a Zsoltárt valamiféle szabadulás utáni alkalmon énekelték, hiszen arról van benne szó, hogy új éneket kell énekelni az Úrnak, magyarán egy új kezdet idején hangzott föl ez a Zsoltár, méghozzá valami olyan ünnepi alkalmon, ahol együtt volt Isten népe, a papság és az összegyülekezett nép, ahol közösen énekeltek és közösen tettek bizonyságot, köteleződtek el Isten mellett. Ha ezt a hátteret elfogadjuk, hogy valami ilyen alkalmon és ilyen közös együttlétben hangzott fel ez a Zsoltár, amit úgy érzek, hogy nincs ráerőltetve erre a Zsoltárra, akkor úgy szabad ezt a Zsoltárt fölosztanunk, hogy az első három verset az egyébként a zsidóknál megszokott módon, nem idegen módon, talán egy előénekes énekelhette. Tehát azt a felszólítást, amit az imént is felolvastam másodszor, egy előénekes vagy egy karvezető énekelte szóló hangon a papság és a gyülekezet felé, amelyben felhívta őket Isten dicsőítésére és egy új ének éneklésére. Aztán a következő szakaszt, amely a 4. verstől a 19. versig terjed, feltehetően papok és léviták énekelték, hiszen ebben a szakaszban bizonyos teológiai dolgokat találunk, szép költői formában megfogalmazva Istenről. És a papságnak és a lévitáknak volt az a dolga, hogy ők Isten népét tanítsák Isten dolgaira. Ebben a szakaszban felhívást megerősítik a léviták, annak az előénekesnek a felhívását, hogy dicsőítsük az Istent, énekeljünk új éneket neki, és megindokolják ezt, hogy miért kell Istennek új éneket énekelni, és miért kell Isten dicsőíteni. És a harmadik rész ennek a Zsoltárnak, az utolsó versek, a 20. verstől a 22. versig terjedő rész, amelyet már mindannyian együtt énekelnek a gyülekezet és a papság, hiszen a gyülekezet meghallotta a felhívást, megértette, hogy miért kell Isten előtt hálaadással és imádattal leborulniuk, és most imádkozzák és vallják mindazt, ami ebben a három záró versben szerepel. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy olyan Zsoltár ez, amelyet ezen a mai úrnapon, és talán ezen a héten, amikor Isten kegyelmének ilyen tanúi vagyunk, hogy újra együtt lehetünk, énekelhetünk, és a szívünkbe kell ezt fogadnunk, és át is kell gondolnunk mindazt, amit Isten egyszer s mindenkorra Zsoltáron keresztül a mi szívünkre helyez. Talán egy kicsit fellengzősnek, némelyeknek talán idegennek is hangzik ennek a Zsoltárnak a felütése, hogy Isten dicsőítésére szólít föl bennünket. Hiszen talán sokan vannak itt közületek, akik arra gondolnak, hogy igen, hát szép számmal vagyunk itt jelen. Meg kell, hogy mondjam, hogy sokkal többen vagyunk, mint amire én ma, a mai napon számítottam. De talán vannak olyanok, akik arra gondolnak, hogy mennyivel kevesebben vagyunk, mint amikor utoljára még a vírus előtti helyzetben összegyülekeztünk itt ebben a házban. Van-e egyáltalán örömre okunk? És van-e oka annak, hogy mi Isten dicsőítsük? Kedves testvéreim, a Zsoltár mindig időszerű, most különösképpen is időszerű, És időszerű az is, hogy elmondjam nektek, hogy amikor a Bibliában felhangzik ez a felszólítás, hogy az ember dicsőítse az Istent, ez elsősorban az Istenfélőknek szól, akkor valami olyasmire emlékeztet bennünket a Szentírás, amikor erről beszél sokszor és sok helyen, aminek szüntelenül meg kell valósulnia az ember életében. Az Isten dicsőítés nem annyit jelent, hogy pusztán alkalomszerűen, időnként Isten előtt örvendezünk, hanem valami olyasmit kell értsünk ez alatt, amivel kapcsolatosan Isten azt jelenti ki nekünk, hogy mindig ott kell legyen az életünkben. A Szentírás nem kevesebbet tanít nekünk, mint hogy az Istenfélő embereknek szüntelenül az egész élete Istent kell, hogy dicsőítse. Tudom, hogy talán arra gondolunk, hogy akkor a híve embereknek mindig vidámnak kell lenniük. És ugye biztos, hogy nem csak én ismerek olyan hívő embereket, akik ha észrevesznek engem, akkor mindjárt mosolyognak, de aztán, amikor kimegyek a látókörből, akkor már panaszkodnak, már jajgatnak, de hát úgy illik, nem, hogy a hívő ember az mindig mosolyogjon. Hogy van ez, hogy az egész életünk Istent kell, hogy dicsőítse? Mindig kényszeredetten örvendezzünk, mosolyogjunk? Mindig legyen jó kedvünk? Kedves testvérek, az Istent dicsőítő élet akkor és abban valósul meg, amikor az Istenfélő ember elismeri Istent és az Isten rendjét az életében. Azt a rendet, amiről ez a Zsoltár is beszél nekünk, amelyet Isten a teremtésben egyszer s mindenkorra lefektetett a láthatókra vonatkozóan. Ezt a rendet kijelenti nekünk Isten. Én alkottam a földet, és ezt a rendet adtam a földnek. Amikor az ember ezt elismeri Istennel együtt az ő rendjét, akkor az életünk Isten dicsőítővé válik. Isten személye, és az a rend, az a munka, amit ő a teremtésben elrendelt, elválaszthatatlanok egymástól. Nincs olyan, hogy valaki tiszteli Istent, de közben semmibe veszi Isten rendjét. Az ilyen ember önmagát áltatja. Azzal, hogy köztem és Isten között minden rendben van. Az olyan élet, amely azt mondja, hiszek Istenben, de az Isten rendjét eltaszítja magától, képmutató élet, öncsaló élet, hazug élet. Mert Istent és az ő rendjét nem lehet egymástól elválasztani. A Biblia szerint az ad az ember életének értelmet, mert hogy Isten így teremtett meg bennünket, hogyha az ember belesimul Isten akaratába, Isten rendjébe. Abba az akaratba és abba a rendbe, amelynek van általános és személyre szabott része. Mi Isten rendjének általános személyre szabott rész és személyre szabott része? Általános résznek olyanokat mondhatunk, testvérek, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Ez Isten rendje, Isten gondolata. Általános rend, hogy a Biblia szerint édesapa nem lehet csak egy férfi. Édesanya meg nem lehet más, csak egy nő. Általános rendje Istennek, hogy a család a házassággal kezdődik. Azaz egy férfinek és egy nőnek életre szóló, szeretetben való elköteleződése az alapja a családnak. Isten akarja, hogy családok legyenek ezen a földön. De megszabja, hogy ennek mi a rendje. Isten akarja, hogy gyermekeink legyenek. De megszabja, hogy ennek mi a rendje. És aki azt mondja, tiszteli Istent, annak ebbe az általános rendbe bele kell simulnia. Ezt az általános rendjét Istennek el kell fogadnia. De Isten általános rendjéhez tartozik az is, amit a parancsolatokban így fejez ki, 6 napon át munkálkodjál. Isten általános rendjéhez tartozik az, hogy az embernek munkálkodnia, dolgoznia kell. De az is hozzátartozik az általános rendhez, hogy felebaráti szeretetben kell élnie az emberi közösségnek, ügyelve nem csak magunkra, hanem a másikra is, és arra az élettérre, amely a történelemben nekünk adatik. Ezen belül van Istennek személyre szabott rendje és akarata. Ez a személyre szabottság nem azt jelenti, hogy ez bármiben elütne attól, amit Isten általánosan kijelent. Sokkal inkább személyre szabottságot jelent. Ez arra vonatkozik, hogy a konkrét személy konkrétan mikor, hol, kivel, kikkel kell Isten rendjének megélője legyen. Ez arra vonatkozik, hogy én mit csinálok ebben a világban. Mi lesz Isten általános rendjében az a munka, amit én végzek, az a szolgálat, amit én végzek. Istennek sokféle teremtménye közül, férfiak vagyunk akkor, a sokféle nő közül, ki lesz az a nő, aki az én feleségem lesz? Vagy ha nő vagyok, Isten személyre szabott akarata, hogy ki lesz az én férjem azok közül? Ki hány gyermeket fog vállalni? Személyre szabott dolog, nincs általános rendelkezése Istennek, hogy a szép család az 30 fő, ahol meg egy gyerek van, az már nem is ér semmit. Isten személyre szabott akarata ez, amelyet minden Isten félőnek keresnie és kutatnia kell. Ha az ember komolyan veszi Istent és az Isten rendjét, azaz alárendeli az egész életét Istennek, akkor az ember élete Istent dicsőítő folyammá vagy folyamattá válik. Remélem, hogy sikerül ezt a testvéreknek megérteni, mert Istennek ez volt a célja a teremtés eredetében. Hogy az ember általánosságban és személyre szabottságában is minden megnyilvánulásával Isten dicsőítse meg, hogy minden egyes mondatunk, minden egyes tettünk, minden egyes vállalásunk azt mutassa meg, hogy a bölcs Isten, az örök Isten, a hatalmas Isten teremtményei vagyunk. És ha ez így van, akkor ő megdicsőül, mert jót és szépet alkotott, hasznosat hozott létre, ami az alkotót dicséri. Ez Isten célja eredetileg a teremtésben. Mivel azonban a bűneset megrontotta az embert, az ember természetét, Istennek szüntelenül emlékeztetnie kell bennünket erre. Arra is, hogy én vagyok, arra is, hogy van egy általános és egy személyre szabott rendem, amelyben neked élned kellene. Mi a baj a bűnnel? A bűnnel az a baj, testvéreim, hogy az embert öncentrikussá tette, önimádóvá tette. És onnantól kezdve az embert már nem érdekli Isten akarata, sőt, annyira nem érdekli az embert Isten akarata, hogy egyenesen gátat lát saját maga kibontakozása, személyi szabadsága korlátozását látja Istenben, Isten személyében és az ő rendjében. Ebben a világban élünk, ahol az emberek többsége öncentrikusságban él a bűn miatt, a bűnös természete miatt. Nem is tud ebből az ember kiszabadulni. Meghatároz mindent az életünkben. Fogyasztók vagyunk, És a fogyasztói társadalomnak ez az alapja, hogy az ember rendkívül önző. Rendkívül öncentrikus. Nem csak az ételt fogyasztjuk, nem csak az energiát fogyasztjuk, hanem fogyasztjuk egymást is. Addig kell a másik, amíg találok benne valamit, aztán dobom, jöhet a következő. A gyerek is addig kell, amíg szép, jó, az amikor már baj van vele, akkor csináljon vele valamit az iskola, csináljon vele valamit a politika, oldják meg mások a dolgot. Nos, testvérek, ebben a világban újra és újra fel kell, hogy hangozzon szájunkból, Isten népének, az egyháznak a szájából az első három vers felhívása. És én is erre hívom a testvéreket, hogy tudnélik, vigadjunk az Úrban, igaz emberekhez illik az Isten dicsérete, adjunk hálát az Úrnak, énekeljünk neki új éneket. Énekeljünk neki új éneket. Isten nem a régibe hívott most ide-vissza bennünket, és nem a régibe engedett ide-vissza bennünket, ha nem változtattunk semmit a templom berendezésén, hanem egy újra hív ide bennünket az Úr. És bennünket, akik jövünk, meg akik majd jönni fogunk, Isten nem abba a régibe akar visszavezetni, amit másfél évvel ezelőtt itt hagytunk, hanem egy újba akar elvezetni. És ennek az újnak az a lényege, hogy ismerjük el őt végre annak, aki. És vegyük magunkra ennek a teremtő Istennek a rendjét. Erre hívom én is a testvéreket. Mivel azonban egyre kevésbé ismerjük Istent, szükséges, hogy értsük és lássuk, hogy miért is illeti őt dicséretünk és engedelmességünk. Ne vegyék sértésnek a testvérek, ha ezt állítom, hogy egyre kevésbé ismerjük Istent. Sajnos így van. Egyre kevésbé ismerjük a Bibliát, és egyre kevésbé ismerjük ezáltal Istent is. Az, amit mi kigondolunk Istenről, amit mi vélünk Istenről, testvérek, az sokszor köszönő viszonyban sincs azzal, amit Isten magáról mond. És ennek a modern kornak az önző embere azt gondolja, hogy az a lényeg, hogy én képezzek magamnak egy képet az Istenről. Már annyira önzőek vagyunk, annyira öncentrikusak tudunk lenni, hogy azt sem hallgatjuk meg, hogy Isten mit mond magáról. Hanem mi kigondolunk róla valamit, és azt mondjuk, ez az én Istenem. Az öncentrikus ember, az öncentrikus hívő sokszor ezért taníthatatlan és inthetetlen, mert nem ismeri Isten, nem ismeri a Bibliát, nem forgatjuk, nem veszük a kezünkbe, nem gondolkozunk fölötte, úgy érezzük, hogy ez fölösleges idő, nem pazaroljuk arra az időnket, hogy mi ezzel foglalkozunk behatóan, és ebből egy felületes, sokszor teljesen téves Isten kép alakul a mi szívünkbe, ami köszönő viszonyban sincs azzal, amit Isten igazából önmagáról elmond. Ezért kell különösen is a második nagy tételére figyelnünk ennek a Zsoltárnak, ahol a léviták kórusa, ahogy mondtam, a felszólításra megindokolja az összes sereglet gyülekezetnek, hogy miért kell Istent dicsőíteni. Ugye a negyedik verstől a 19. versig terjed ez a szakasz, és ezen belül ez két egyforma 8-8 verses szakaszra bontható. Az első 8 versben Isten teremtő munkájában, bölcsen megszerkesztett életterünkben, életterünk kialakításában mutatja be nekünk ez a tanítás. Isten mint teremtő, mint bölcs tervező. Azt mondja el nekünk a 4. és 5. versekben a papi tanítás, hogy Isten teremtő munkájának, amivel tehát létrehozta ezt a földet és igazgatja benne a mi sorsunkat, az ő igazsága és az ő hűsége az alapja. Isten nem rontott el semmit, nem rontott el arányokat, Isten nem tévedett, és Isten hűséges. Ez nagyon fontos tétel Istennel kapcsolatosan. Nem csak úgy beszél róla Istenről a Szentírás soha, mint aki megalkotta ezt a földet. Mert sokan idáig eljutnak, hogy azt mondják, jó, hát Isten teremtette, de hol van már az Isten? A Szentírás azt tanítja nekünk, testvérek, hogy aki ezt létrehozta, az ezt hűséggel gondozza is. Hűséggel gondozza is. A 10. és 11. versben éppen ezt erősíti meg. Amikor azt mondja nekünk, hogy Isten uralja a természetben végbe menő folyamatokat. Határt szab a víznek, a száraznak, uralja Isten mindazt, amit teremtett. Hűséges mindahhoz, de hogyan hűséges? Igazságban hűséges mindahhoz, amit alkotott. Ezért nincsen, és nem is lehet a földön Kánaán. Mert Isten igazságban hűséges. Mit várunk mi Istentől? Azt mondjuk, hó, hát ő hűséges a teremtéshez. Akkor csinálja meg nekünk itt a mennyországot. De azt mondja ez a Zsoltár, hogy Isten igazságban hűséges. Ez azt jelenti, hogy Isten nem lép át azon, hogy mi megsértettük őt. Nem lép át. A bűn nem tűnik el ebből a világból. És mindaz, ami a bűnnek a következménye, elkísér bennünket egészen addig, amíg majd az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön, és meg nem ítéli ezt a világot a bűn és igazság tekintetében. Isten igazságban hűséges. Ami azt jelenti, hogy egyszerre hűséges, nem engedte ki a kezéből a teremtést, a földön élő emberek sorsát, de ugyanakkor ezzel együtt gyakorolja az ő igazságát. Ezért nem tűnnek el a betegségek, nem tűnnek el a háborúk, mert az, ami bűnös természetünknek a szüntelen újból és újból megtermő gyümölcse. De ezért van az, hogy ezek a dolgok, amik a mi szívünknek rossz gyümölcsei, mégsem uralják el teljesen a világot. Nagy tévedésben van az, aki azt gondolja, hogy a világ azért olyan még egyelőre, amilyen, mert azért mindig vannak jó emberek. Testvérek, nem ezért olyan a világ, amilyen. A világ azért olyan, amilyen, mert Isten egyszerre hűséges, és egyszerre gátat tud szabni annak, amit az ember a bűnös természetéből megteremne. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy a bűnös természet ismeri a féket. A bűnös természet nem ismer fékeket, és nem ismer határokat. Pontosan ennek vagyunk tanúi a mostani földindulásban, ami körülöttünk zajlik. Egy hatalmas ideológiai földindulás zajlik körülöttünk, ahol az ember gázt adott a lejtőn lefelé, és ahol az ember azt hirdeti, hogy nincs határ, nincs határ. Ha Isten nem lenne hűséges a teremtéshez, testvérek, 20 év múlva egy ember se lenne a Földön. Higgyék el! Ha Isten nem fékezné ezeket a folyamatokat, mert ő hűséges önmagához, az ő ígéreteihez, az egész teremtéshez, amit alkotott, akkor a mi bűnös természetünk, az határtalanul kiáradna. Isten igazságban gyakorolt hűsége az, ami féken tart, és ami elvezeti ezt a világot oda, ahova Isten el akarja vezetni. Noha népek és nemzetek próbálnak ellenszegülni Istennek, őt kiiktatni, azt olvassuk, ő meghiúsítja terveiket és szándékaikat, mert az ő, azaz Isten szívének szándéka és terve fog minden időben beteljesülni. Istennek ez a tulajdonsága az, ami miatt ez a Zsoltár minden időben igen fontos olvasni valója az ő népének. Mert emlékeztet erre bennünket. hogy sok mindent gondol ez a világ Isten ellenében, de a világban, Isten hűségben gyakorolt igazsága miatt az fog végbe menni, ami az Isten szívének szándéka és terve. És nekünk, testvérek, ezt komolyan kell vennünk, ha Isten félő emberek vagyunk. A saját életünkre nézve is, meg a világ életére nézve is, amiben mi élünk. Soha nem szabad ezt elfelejteni. Mert mi történik azzal a hívővel, aki ezt elfelejti? Hogy Isten Úr mindenek felett. Testvérek, az a hívő egyfelől bepánikol, és elkezd félelembe esni. Jaj, mi lesz velünk? Jaj, mi lesz velem? Itt már az Isten se segíthet. Az olyan hívő, aki elfelejti ezt a tételt Istenről, ha nem pánikba esik, akkor gyakran szabadossá válik. Szétesik a gondolkozása. Azt fogja mondani, hát a világ ilyen, akkor ilyen leszek benne én is. Ha a világ gonosz, akkor gonosz leszek én is benne. Hát, úgyis menni kell az árral. Nem állhat itt ellen senki, mondják. Nem állhat itt ellen senki. Mégis hadd mondjak egy példát a testvéreknek, de csak most jutott eszembe, nem biztos, hogy hasznos, hogy ezt elmondom, de tudják a testvérek, hogy a lazacok visszavándorolnak arra a helyre, ahol születtek. Biztos láttunk már ilyen filmeket, hogy mi mindent kell egy lazacnak legyőznie ahhoz, hogy visszajusson oda, ahol ő meglátta a napvilágot. Mondhatnák a lazacok ott a tengerbe, hogy ez lehetetlen, hát ez nem lehetett. Olyan zúgók vannak, ott vannak a grizzlik. Hogy mennénk már vissza oda? Itt annyi a víz, mint a tenger, ott meg éppen, hogy csak valami kis csekélyke vízmennyiség. De testvérek, a lazacok mennek. Csak az ember olyan, sokszor az Isten nem helyesen ismerő hívő ember, hogy mit beszél. Ó, hát az lehetetlen. Jaj, lehetetlen Isten rendje szerint élni. Jaj, lehetetlen az, hogy Isten megmentse a világot, benne az életemet. Jaj, hát hogy lehetséges lenne az? No, testvérek, tanuljunk ebből a Zsoltárból. Az ószövetségi papokon keresztül Isten tanít bennünket is, és arra emlékeztet, hogy Isten szívének szándéka megy végbe ezen a földön. Ha a kő követ eszik, akkor is az fog történni, amit Isten akar. És az a bölcs hívő ember, aki ezt a szívében őrzi és forgatja, a maga életére nézve is, meg a világ életére nézve is. Akik ápolják a szívükben azt, hogy Isten igazságos hűségben kíséri ennek a világnak a sorsát, és kíséri benne az én sorsomat, igazgatja az én sorsomat. A második nagy rész második részében, a 19-től a 19. versig terjedő szakaszban a Zsoltáros éppen azt fejti ki, hogy Isten tervének a fókuszában, ami az ő szívében van, az ő népe, az egyház áll. És ez egy igen fontos dolog, testvérek, önmagunkra nézve, akik Isten gyermekei vagyunk, hogy meg kell értsük azt, hogy mi az Isten szívébe vagyunk beplántálva, nem akárhová. Nem úgy vagyunk, mint amikor kimegyünk a kertbe, és azt mondjuk, hogy itt van millió egy fűszál. Mindegy forma. Hanem azt tanítja nekünk ez a Zsoltár, testvérek, hogy Isten szívének a közepén az ő népe áll, az ő egyháza áll. Az ő megváltottai állnak, akiket ismer személy szerint. Mert Isten az ő népében, az őt követő és a neki engedelmeskedő emberek életében dicsőül meg. Mások nem tudják Istent megdicsőíteni. Egyedül az ő népe képes arra, hogy Istennek engedjen. És úgy vagyunk erre képesek, testvérek, ha megértjük azt, hogy nem úgy van ez, hogy Isten az én szívembe be akar lépni középre, én meg egy senki vagyok az ő szívébe. Hanem úgy van ez, hogy az Isten szívének a közepébe ott van az én nevem, ő ismer engem, Azt mondja már az Ószövetségben is, neveden hívtalak téged, az enyém vagy, és én ezért lehetek az övé. És ezért kell, hogy ő is az én szívemnek a középpontja legyen. Abban, ahogy Isten az ő népét megmenti, ő dicsőül meg. És az ő népe azért áldott, mert Istennel közösségben van. Isten szívének a közepén van, és a nép szívének a közepén Isten van. Egyek vagyunk ő vele, azt tanítja ez a Zsoltár. Ez a nép, Isten népe arról ismerhető meg tehát, hogy bízik az Úrban. Abban, hogy az Úr ismeri az én sorsomat, és célba is segít engem. Mindegy, hogy a történelemnek melyik pontján élek. Mindig igaz az, hogy Isten ismeri az én sorsomat, és célba segít engem. Az ilyen emberek azok, akik tudják, hogy nem a nagy sereg, nem a nagy erő, a lovak a célba érkezésnek az eszköze meg a titka, hanem a célba érkezésnek az a titka, hogy az Isten szívére vett engem, a szívébe fogadott engem, és mindaz, ami ebben a világban az ő terve szerint végbe megy, az rám nézve történik, ránk nézve történik. Mert ebben fog ő megdicsőülni, hogy miközben a világ fékeveszetten szalad a vesztébe, Isten kihív magának egy népet, amelyik meghajol Isten előtt. Babilonban mindenki lehajolt a király szobra előtt, de Isten megdicsőült abban, hogy volt egy pár zsidó fiatal, aki nem térdelt le és nem hajolt le. És amikor halálra akarták őket adni, akkor Isten megmentette őket a tüzes kemencéből. Egy világbirodalom előtt megdicsőült Isten. Azért, mert voltak ott páran, akik elhitték, hogy az Isten szívének a közepe vagyunk. Hogy az Isten nem a lovak, nem a nagy sereg, nem a nagy erő által ment meg bennünket, hanem azáltal, hogy szeret. És mi viszont szeretjük őt. Kedves testvéreim, Isten meg fog dicsőülni a világban, ma is megdicsőül ebben a világban, pontosan azáltal, hogy kihív magának egy népet, hogy emberek megtérnek és elkezdenek Istenre figyelve élni. Azt mondja ez a Zsoltár nekünk, hogy tanuljuk meg Istenről, hogy ő így viszonyul az ő népéhez. Ez az ő örök terve, amelynek a középpontjában ott áll az ő népe, az egyház, te meg én, akik hiszünk, hogy általunk megdicsőjön újra és újra, és láthatóvá, hallhatóvá legyen a világban. A léviták és papok ebben az énekben ezt tanítják, és erre emlékeztetik a gyülekezetet. A változó világban a gyülekezet, aki hallgatja ezt a Zsoltárt, hajlamos elfelejteni, ahogy mondtam, azt, hogy kicsoda Isten. Hajlunk kétségbe vonni mindazt, amit Isten magáról kijelent. Ezért szüntelenül emlékeztetni kell magunkat és egymást is erre. És tudjátok, az a legszebb ebben a Zsoltárban, ahogy befejeződik. Ahogy a gyülekezet és a papság ott abban a helyzetben együtt tesz bizonyságot, és imában kéri az Úr jelenlétét. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Olyan szép dolog ez, hogy a tanítást meghalló gyülekezet, amelyik felhívatott Isten dicsőítésére, és most meghallotta, hogy miért kell Isten dicsőíteni, úgy dönt, hogy megteszi ezt. Úgy tűnik, hogy ott a gyülekezet megértette Isten dolgát, elköteleződnek Isten mellett, segítségül hívják őt, és megvallják azt, hogy mi a tieid vagyunk. Kedves testvérek, Isten hív bennünket ma örvendezésre, az ő dicsőítésére, és emlékeztet bennünket arra, hogy a világ az ő felügyelete alatt áll. Ne felejtsétek és ne felejtsük ezt el, bármerre is vezet a mi utunk ebben a világban, és bárhogy is fordul ez a világ körülöttünk. Ne felejtsétek, ha Isten gyermekei vagytok, hogy az ő szívébe van írva a nevetek. Az ő számára fontos az ő népe ügye, mert az ő népének megszabadítása, üdvözítése által dicsőül meg ebben a világban. Ne felejtsétek el, hogy Isten igazságban hűséges önmagához és minden ő szövetségeseihez, gyermekeihez. Bízhatsz benne, de tudd mindig, hogy igazságosan hűséges. Ha vétkeztél, tudd meg, hogy Isten igazságosan hűséges. Kérjél tőle bocsánatot. Lehet, hogy a bűneidnek a következményei végig fognak kísérni az életeden keresztül, mert nem tudod meg nem történné tenni, de tudd meg, hogy Isten igazságban hűséges. Igazságban hűséges. Szeretném, ha mindannyian értenénk. Nem a sereg, a lovak, az emberi erő ment meg, mert ennél sokkal magasabb szinten folyik a küzdelem Isten dicsőségéért. Azt mondja nekünk Pál, hogy nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk. Sokkal magasabb szinten folyik az a küzdelem, amely Isten dicsőségét el akarja homályosítani. De hirdetem nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelmet aratott, és akik az ő követői vagyunk, ebbe a győzelembe hívattunk meg. Ne féljünk hát, hanem tekintsünk őre, a mi hitünk szerzőjére és elvégzőjére. És így fussuk meg hálaadással, dicsőítéssel, őt várva a mi földi pályánkat. Benne legyen a mi szívünk öröme, és az ő szent nevében bizakodjatok ma és holnap és egész életetekben. És legyen úgy, ahogy itt éneklik, maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk, a 475. dicséretünket hallgassátok. A 475. dicséretünk 3 versét fogjuk énekelni. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk, ért Uram, ó, neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. Keressetek buzgón és megtaláltok, téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok, erőt ne vegyen, mi rajtunk légy nékünk, égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek mozgón Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján, hunyítsd meg az égi béke szép onát, add, hogy zenkessünk.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. hogy tisztogatod a mi látásunkat, és kiigazítod a mi sok-sok tévedésünket, hogy úgy tekintsünk te reád, amilyennek te magad bemutatkozol. Mert csak azok nem fognak csalódni, és csak azok nem csalódnak benned, akik azt hiszik felőled, amit te magadról kijelentettél. Taníts bennünket szüntelenül, metszed le a mi gondolkozásunkból mindazokat a fals, hamis gondolatokat, amelyeknek nem a te igéd az alapja. De ugyanakkor segíts meg bennünket, hogy mindarról, amit te elmondtál magadról, semmi kételyünk ne legyen, hanem ad tudjuk életünket abban az igaz Isten félelemben és Isten hitben megélni, amelynek alapja a te kijelentésed. Köszönjük te neked, Urunk, életünket, fogad újra és újra hálánkat azért, hogy együtt lehetünk te veled, a veled való közösségben, és fogad a mi imádatunkat azért, mert azt üzened nekünk, hogy fontosak vagyunk te neked. Így szeretnénk megköszönni a mi mai itt létünket is. Tudjuk, hogy mindent eszközül használsz ebben a világban azért, hogy a te népeddel jót tegyél. Köszönjük neked az orvosokat, ápolókat, a kutatókat, akiket szolgálatodba állítottál azért, hogy mi a te néped, együtt lehessünk és dicsőíthessünk téged. Segíts is, hogy megszülessen a mi szívünkben az elköteleződés. Taníts bennünket az új énekre, amely te rólad szól, amely te tőled származik. Hallgass meg a mi könyörgéseinket, amelyeket személy szerint intézünk te hozzád, ez elkövetkezendő percben is. Amen. Gyertek helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket, közösen imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreink, Isten tiszteletünket a 397. dicséretünkből énekelt versekkel zárjuk. A 397. dicséretünkből énekeljük az első és második verseket. Az első és második vers: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem ében bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Lásd, millióknak lelke megköt, láncként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hallja megváltón keresztje, még gazdag élet kutya lett neked. Légy örök.